Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 130. Zsoltár első versét énekeljük. A 130. Zsoltár első verse így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 716. dicséretünket. A 716. dicséret így kezdődik: Jézus, téged kereslek, békességre vágyva. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 18. részének 9-től a 14-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Lukács evangéliuma 18. részének 9. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, Jézus ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálás szívvel vagyunk itt együtt, Istenünk, hogy elkészítetted ezt az Isten tiszteleti alkalmat, és elhoztál bennünket, megőrizted az egészségünket, vagy visszaadtad egy betegség után, és nem akadályozott meg semmi abban, hogy eljöjjünk, hogy itt legyünk az igét hallgatni, és felkínálod nekünk azt is, hogy az úrasztala közösségében is együtt legyünk, és hitünkben ilyen módon is erősödjünk. Szükségünk van rád, mert nélküled elveszett bűnösök vagyunk. Veled, ami bűneinkből megszabadulhatunk, és te alkalmassá tudsz tenni bennünket arra, hogy megtisztult szívvel és lélekkel szolgáljunk neked. Add, hogy most is úgy tudjuk az igére figyelni, hogy ne csak az ismerős történet maradjon meg a szívünkben, hanem annak üzenete is eljusson egészen a szívünk mélyéig, és formáld át az életünket. Add, hogy egyre inkább neked tetsző életet élhessünk, de nem a magunk érdemei szerint, hanem Jézus Krisztusért. Áld és szenteld meg a mai istentiszteletünket igéd világosságával. Amen. Az ige hallgatására készülve a 721. dicséret első versét énekeljük. A 721. dicséret első verse így kezdődik, Úr Jézus, nézz le rám! Kedves testvérek, Istennek ad az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával. Előbbi igénkben van megírva, közelebbről a Lukács evangéliuma 19. részének 13. versében eképpen, a vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteleten Jézus tanításaiból vett példával, vagy azon keresztül tanít Isten bennünket az imádságra, a farizeus és a vámszedő példázatán keresztül. Kikről szól ez a példázat? Két vallását gyakorló, imádkozó emberről, akiknek a nevét sem ismerjük, csak annyit tudunk róluk, hogy melyikük melyik embercsoportba tartozott. Mind a ketten elmentek a templomba, és mind a ketten megszólították Istent, majd pedig röviden a saját szavaikkal imádkoztak. Az első imádkozó egy farizeus volt. Ha ma ezt a szót halljuk, hogy farizeus, akkor mindjárt negatív dolgok jutnak az eszünkbe, képmutató, álszent, vallásoskodó ember, aki ugyan próbálta a törvényt megtartani, mégis gőgösen szembefordult Jézus tanításaival, és igazán semmi jót nem lehet róla elmondani. Ma így ismerjük a farizeusokat, de csak azért, mert mi már az evangéliumokból Jézusnak a bűnt leleplező szemével látjuk őket. Abban az időben az emberek úgy néztek a farizeusokra, mint akik a leginkább istenfélő, igazán kegyes emberek, akik nem csak hogy jól ismerik az Isten törvényét, de annak megfelelően is élnek. Mint ahogy ma a templomba járó embereket nézik, akik az életükkel is megpróbálnak az Istenre figyelni. És amit ez a farizeus az imádságában elmond, azt ő valóban gyakorolta is, vigyázott arra, hogy nehogy bűnözővé váljon, távol tartotta magát azoknak a társaságától, akik rablásból vagy mások megkárosításából gazdagodtak meg, és bár nem volt előírva a heti két bőti nap, ő mégis ehhez tartotta magát, ezzel nem kevesebb, mint 100 bőti napot tartott egy évben, vagy még egy kicsit többet is. És mindenből megadta a tizedet, amit csak szerzett, a keresetéből, terményéből, mindenből, amilyet csak volt. Hányan tudnánk ma ugyanezt elmondani magunkról? Azt hiszem, nagyon kevesen. Nem jellemző ránk, hogy bőjtölve imádkozzunk, vagy hogy a tizedünket mindig oda szentelnénk az Úrnak. Amit itt a farizeusok tettek, abban így is mondhatnánk, hogy jó példával jártak elől, de valójában az volt bennük, hogy jól láthatóvá akarták tenni ezt a fajta életet, hadd tanuljon a többi ember is a mi példánkból, hogyan kell imádkozni, hogyan kell adakozni, hogyan kell Isten törvénye szerint élni. És egy ilyen farizeusnak az imádságát hozza fel Jézus első példaként. Picit volt csak hosszabb az imádsága, mint a vámszedőjé, mindössze két mondatból állt. Hogy is szólt az imádsága? Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. hálaadással kezdte. Hát nem jó dolog hálát adni azért, hogy nem vagyunk bűnözők, hogy nem vagyunk ott azok között, akik elzüllöttek, akiket elítéltek, akik már csak büntetett előéletűként tudják élni a mindennapjaikat. És mi rossz van abban, hogy imádságban Istennek mondom el azt is, amit sikerült az ő parancsaiból megtartanom. A farizeus végül is igazat imádkozott, mert amit a szívében gondolt, azt mondta ki. De valami hiányzott az imádságából. A bűnlátás, a bűnbánat, annak a beismerése, hogy neki irgalomra és kegyelemre van szüksége. Abból pedig, hogy hiányos az imádsága, az következett, hogy nem mehetett haza megigazulva, Isten előtt igazként. És azért fontos ezt nekünk is látnunk, mert nem mindegy, hogy hogyan fogunk hazamenni a mai Isten tiszteletről, a mai úrvacsora vétel után. Ha a lényeg hiányzik és elmarad, akkor hiába hallgattuk az igét, akkor hiába vettük magunkhoz a kenyeret és a bort, csak akkor van értelme az egész vallásos gyakorlatunknak, imádságunknak, ha megigazulva mehetünk haza otthonunkba, és életünk végén is megigazulva mehetünk haza az örökkévaló hajlékunkba. Mi hiányzott az első imádságból? Az az egy mondat, ami a másik imádságban elhangzott. A másik imádkozó ember egy vámszedő volt. Itt is másképpen látjuk mai szemmel a Jézus korabeli vámszedőket, mint az akkori emberek. Mi leginkább a már megtért vámszedőket ismerjük a Szentírásból. Zákeusról, a jerikói fővámszedőről tudjuk, hogy Jézus akarta látni, és amikor Jézust befogadta a házába, onnantól kezdve szétosztotta a vagyonát azoknak, akiket előzőleg megkárosított. Máté, vagy a másik nevén Lévi, Jézus hívására otthagyta a vámszedőasztalt, és Jézus követője, Jézus tanítványa lett. Meg hát azt is tudjuk, hogy Jézus szívesen evett együtt a vámszedőkkel. De kik is voltak a vámszedők? Ők voltak azok, akik a megszálló rómaiaknak dolgoztak, beszedték honfitársaiktól a kötelező adót és vámot, és már csak ezért is hazaárulóknak tekintették őket. A vámszedők pedig úgy éltek ezzel a lehetőséggel, mint a kereskedők, hogy emeltek az árakon, hogy nekik is legyen belőle hasznuk. Egy rátermett, ügyes és erőszakos vámszedő jól meg tudott gazdagodni az adószedésből. Nem csoda, hogy mindenki gyűlölte és szívből utálta a vámszedőket. Jézus példázatában egy ilyen vámszedő is elmegy a templomba, és ott elkezd imádkozni. Nem tudja azokat a jó dolgokat felsorolni, amiket a farizeus felsorolt. Nem mer emelt fővel megállni Isten előtt, a tekintetét sem meri az égre emelni Isten felé. És tisztában van azzal, hogy nincsenek érdemei, csak bűnei, és kétségbeesésében a mellét verve Isten irgalmáért esedezik. Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. És őróla Jézus azt mondta, hogy megigazulva ment haza, mert bocsánatot nyert a bűneire. És most tegyük egymás mellé ezt a két imádságot, vagy ezt a két imádkozó embert. Mi volt a különbség köztük? Ha látszat szerint ítélnénk, akkor azt mondhatnánk, a farizeus istenfélő, kegyes, Isten törvényéhez hűséges életet élt, míg a vámszedő, gonosz, pénzéhes, zsaroló, hitvány hazaáruló volt. Jézus azonban azt mondta, hogy ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. Az igazság pedig Istennél van, aki nem azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem azt, ami a szívben van. A két imádkozó ember között a legnagyobb különbség a szívük állapotában volt, és ennek megfelelően más volt az imádságuk is. A farizeus másokkal hasonlította össze magát, nem jutott el odáig, hogy lássa a bűneit, és így az imádsága nem volt több önfényezésnél, önelégült válveregetésnél, egy büszke öndicsőítésnél. A vámszedő viszont Isten szentségével és tisztaságával hasonlította össze a saját lelkét, ezért úgy látta önmagát, ahogy Isten is látja őt. Az imádsága ezért arról szólt, hogy ő rászorul az Isten kegyelmére, bűnbocsátó irgalmára. Ugyanígy imádkozott már Dávid is az 51. Zsoltárban, akik két hete itt voltak az Isten tiszteleten, hallhattak erről. És figyeljük meg, hogy mit mond Jézus a két imádkozó emberről. A farizeus úgy érkezett, mint aki igaznak látja magát, és úgy ment haza, hogy Isten előtt nem bizonyult igaznak. A vámszedő úgy érkezett, mint aki kegyelemre szoruló bűnösnek érzi magát, és úgy ment haza, hogy Isten előtt igaznak bizonyult. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Vajon mi, akik igét hallgatni, imádkozni és úrvacsorázni jöttünk a mai istentiszteletre, hogyan érkeztünk és hogyan fogunk hazamenni? Elégedettek vagyunk önmagunkkal, a hitünkkel, a keresztény életünkkel? Reméljük, hogy Isten igazolni fogja, hogy mi az ő útján járunk. Ha fel kellene sorolni, hogy mi mindent tettünk vagy mondtunk az elmúlt héten, fel tudnánk-e sok mindent sorolni? Csupa jó dolgot mondanánk el? Hogy minden nap olvastam a Bibliát? Hogy rendet tartottam magam körül? Hogy egyszer sem ittam részegre magam? Vagy egyszer se csaltam meg a házastársamat? Valóban sok olyat elsorolhatnánk, ami nem kísértésünk, és amitől Isten megóvott bennünket, nehogy bele sétáljunk a csapdába. De azt is elmernénk mondani, hogy mit rontottunk el, hogy mit hibáztunk, hogy mit vétettünk. Gondoljunk csak ezekre is vissza. Mikor nem kellett volna megszólalnom? Mikor gondoltam rosszat a másik emberről, akár a házastársamról, vagy a családtagjaimról, vagy a szomszédomról, vagy a főnökömről? Mikor védtem a magam igazát, ahelyett, hogy a békességre törekedtem volna, és belementem egy veszekedésbe? Mikor tettem megjegyzést valakiről a háta mögött, amivel bemocskoltam a jó hírnevét? Mikor tettem olyan ígéretet, amit azután elmulasztottam valóra váltani? És ahogy Isten igéje tükröt tart elénk, még nagyon sok mindent megláthatunk magunkban, ha igazán ráébredünk arra, hogy mi kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk. A mindennapi életben azért szoktunk tükörbe nézni, hogy ahol piszkosak vagyunk, ott lemossuk és rendbe hozzuk magunkat. Nem elégszünk meg azzal, hogy hát a homlokunk legnagyobb része tiszta, vagy a hajunk az egyik oldalon nem kócos, vagy a szájunk szélén éppen most nincsen morzsa. Ami folt viszont ott maradt, azt le kell mosni, ami ferdén áll rajtunk, azt meg kell igazítani, mert nem maradhatunk így. A lelki életben is nem azt kell néznünk csupán, hogy mi az, amit jól csináltunk, hanem meg kell látnunk, hogy hol maradtunk szennyesek, hol van szükségünk a megtisztulásra. Amikor úrvacsorosztás előtt bűnt vallok, akkor csak arra gondolok, hogy biztos van nekem is bűnöm, és hogy hát igen, én sem vagyok hibátlan, vagy pedig már annyira látom a bűneimet, hogy csak szégyenkezve merek irgalomért és bocsánatért könyörögni Istenhez. És hogy szeretnénk folytatni az életünket? Úgy, mint eddig, vagy készek vagyunk változni? Mennyire más úgy hazamenni abban a bizonyosságban, hogy Isten Jézus Krisztus áldozatára tekintve az én bűneimet is megbocsátotta, ezért ő igaznak lát engem. Beszéltünk már arról korábban is, hogy ki az, aki méltóképpen vagy méltatlanul úrvacsorázik. Nem az a méltatlan, aki magát méltatlannak érzi arra, hogy Isten szeresse őt. Hiszen a vámszedő, kegyelemre szoruló bűnösnek Isten szeretetére méltatlannak érezte magát, de pont ezért fordult irgalomért Istenhez. A farizeus pedig méltónak érezte volna magát arra, hogy Isten elárassza őt mindenféle áldásokkal. Valójában nem érezte azt, hogy kegyelemre van szüksége, ezért, ha úrvacsorázott volna, bizonyára nem becsülte volna meg Jézus testét és vérét, és méltatlanul vette volna magához a szent jegyeket, ítéletet evett és ivott volna magára. Nekünk úgy kell a kegyelem asztalához járulnunk, hogy érezzük bűnös elveszett voltunkat, érezzük minden szégyenünket, és letesszük bűnünket az Isten bárányára, ahogy ezt énekelni szoktuk. És akkor lelkünket béke várja ott a kereszt tövén. Akkor méltóképpen úrvacsorázunk, és bizonyosak lehetünk abban, hogy Isten úgy tekint ránk, mint akik igazak vagyunk az ő szemében. Nem a jóságunkért, nem azért, mert tisztességes és becsületes életet éltünk, nem azért, mert templomba járunk és Bibliát olvasunk, meg ott vagyunk minden úrvacsorán, hanem azért, mert Jézus magára vette a bűnünket, és értünk áldozta az életét. És akkor fog a mi imádságunk is a vámszedőjéhez hasonlóan Istentől olyan választ kapni, megerősítő és segítő választ kapni, ha igazi, őszinte bűnbánattal, alázattal tudunk előtte megállni. Valahogy így. Uram, tudod, hogy sok minden nincs rendben bennem. Tudod, hogy mennyi mindenben megalkuttam. Tudod, hogy hányszor választottam a könnyebb utat. Nincs mentségem. Csak rád van szükségem. Adja meg Isten nekünk, hogy átéljük a szabadítás örömét, az Isten könyörülő, irgalmas szeretetét, bűnbocsátó kegyelmét, és úgy mehessünk majd haza otthonunkba, mint akik megigazultunk, azaz Jézus Krisztusért igaznak számítunk Isten előtt. Ezért ne csak megtanuljuk a vámszedő imádságát, hanem mi is szívből tudjuk imádkozni. Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 712. dicséretünk első versét énekeljük. A 712. dicséret első verse így kezdődik. Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Olyan nehéz megszólalnunk, Urunk, akkor, amikor látjuk azt, hogy Te a szívünkbe látsz, és pontosan ismered mindazt, ami beszennyezi a lelkünket, amit egymás elől olykor sikerül elleplezünk, eltakarnunk, de Te egészen ismersz minket. És csak azt tudjuk mi is mondani, rászorulunk a Te kegyelmedre, irgalmadra, és könyörögve kérünk, Istenünk, légy irgalmas nekünk bűnösöknek. De köszönjük, hogy ezzel az imádsággal nem csak, hogy eléd járulhatunk, hanem megkaphatjuk azt, amire igazán szükségünk van. A felszabadító bűnbocsánatra, a megtisztuló lélekre, hiszen ha ott maradna a bűn a lelkünkön, a szívünkön, akkor nem is léphetnénk be a Te jelenlétedbe, dicsőségedbe, a mennyei otthonba. Köszönjük, hogy nem csak megláttatod velünk a bűneinket, hanem megoldást adsz rá. Hadd legyen a mi imádságunk olyan, amiben nem csak úgy látjuk magunkat másokkal összehasonlítva, hanem úgy, ahogy Te látsz bennünket, Urunk. Könyörülj rajtunk, és add, hogy úgy mehessünk majd vissza otthonunkba, hogy nem kell a bűneink terhét cipelnünk és hordoznunk, hanem bűnbocsánatot, kegyelmet kaphatunk tőled. Légy irgalmas nekünk bűnösöknek. Imádkozunk a mi társainkért, azokért is, akik most nincsenek itt a templomban, az istentiszteleten, akik betegség miatt kénytelenek voltak otthon maradni, akik ebben a járványos időben betegágyon fekve hívják segítségül a Te nevedet, vagy akik műtét előtt állnak, vagy műtét után vannak és lábadoznak. Urunk, légy a betegek segítője, fordítsd javukra ezt a fájdalmas és nehéz időszakot az életükben. Imádkozunk azért, hogy a mi úrvacsora vételünk is olyan lehessen, amikor magunkhoz vesszük a kenyeret és a bort, és közben átéljük, hogy Te, Úr Jézus Krisztus, értünk, engedted, hogy megtöressék a Te tested, és kiontassék a Te véred, hogy minket, megtisztíts minket minden bűntől. Erősíts meg hitünkben, és add, hogy felszabadult szívvel és lélekkel dicsőíthessünk Téged, és vedethessünk másokat is hozzád. Így legyen áldássá számunkra a veled töltött idő, hogy akik eljöttünk ide a templomba imádkozni, ne hiába való legyen az Isten tiszteletünk, hanem veled megújulhasson az egész életünk. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy most megterítettük az úrasztalát, és szeretettel hívunk mindenkit, aki lélekben kész arra, hogy részesüljön a kegyelem asztalának áldásában. Most a hirdetések után lesz egy záróének, a záróének után áldás, és akik nem tudnak valami miatt itt maradni az istentisztelet folytatásában, az úrvacsorában, azok az áldás után következő ének alatt mehetnek ki a templomból, de aki teheti, maradjon végig itt imádkozó szívvel akkor is, hogyha nem jön ki az úrasztalához. Hirdetem, hogy kedden délelőtt 9 órakor van gyülekezeti bibliaóra, kedden este 7 órai kezdettel presbiteri gyűlés lesz, ezt azért is hirdetjük mindig, mert a presbiteri gyűlések nyilvánosak, tehát ha valaki első kézből akar értesülni arról, hogy miről dönt a presbitérium, eljöhet és részt vehet. A presbiter testvéreket pedig arra kérem, hogy a meghívójukat írják alá, ha még eddig nem tették meg. Csütörtök délután az idős otthonokban lesz istentisztelet, csütörtök este 7 órakor kóruspróba, 8:30-tól pedig a kóruspróba után imaközösség. Péntek este 6 órakor és 8 órakor van ifjúsági bibliaóra. Péntek este 8 órakor a férfi testvéreket várjuk a férfi köri bibliaóránkra. Jövő vasárnap 9:20-tól imaközösség van a gyülekezeti házban, és 10 órakor pedig családi istentisztelet lesz, amelyre a felnőtteket és a gyermekeket együtt várjuk istentiszteletre. A választói névjegyzék közszemlén van, ami azt jelenti, hogy megtekinthető akár itt a kijáratnál, akár odaát a gyülekezeti házban. A választói névjegyzékbe bele kell vennünk mindazokat, akik megkeresztelt és konfirmált református egyháztagjaink, és az egyház anyagi terheinek hordozásában is részt vesznek. Ezt abban tudjuk ellenőrizni, hogyha az egyház fenntartói járulékokat befizetik, és aki valami miatt kimaradt volna a névjegyzékből, mindenképpen kérjük, hogy szóljon, hogy ne maradjon ki a mi hibánk miatt ebből. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Akkor Isten tiszteletünk erészének zárásaképpen a 712. dicséret 5. és 6. versét énekeljük áldás előtt. Az 5. vers így kezdődik, csak egy szót mondj, hogy újjá légyek. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.